Vonalban már itt van velünk a méltán híres Nagy Feró, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, szép jó reggelt kívánok nektek is, meg a hallgatóknak is.
Hát első körben nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy időt szakított rá, és hogy itt van velünk élő egyenes adásban Kárpátalján az FM 92.1-en. Hát sok mindenről beszéltünk mi már itt a retro slágereket, illetve magát a zenei világot is, és így, hogyha elnézzük, énekes, színész, dalszövegíró, ez mind egy szemében azt tükrözi, hogy Nagy Feró, aki már 1963-tól aktívan ott van a pályán. Mi a titok, Feró? Hogyan lehet ezt ilyen hosszan, ilyen sikeresen csinálni egészen még mostanáig is?
Hát igazából nem tudom, hogy itt megmondom, mert őszintén én mindig fölnézek az Istenre, és ő neki mondom, hogy te figyelj már, 75 éves vagyok, nem lehet, hogy egy kicsit pihenjen. Akkor ilyen úgy csináljuk, hajrá, hát rendről.
Hogyan értékelné a pályáját? Úgy a színész, úgy az énekes, és melyik áll úgy közelebb a szívéhez?
Először is megkérnélek benneteket, hogy tegeződjünk, jó?
Ó, hát ez köszönjük a részünkről a megtiszteltetés, köszönjük szépen.
Meg lehet tisztelni titeket, hogyha letegezek benneteket. Na, hogyan, nem, mi volt pontosan a kérdés? Nem hallottam, drága gyermekem.
Hogyan értékelnéd a pályádat, és melyik áll közelebb hozzád? Hogyha azt mondjuk, hogy színészet, vagy énekes, vagy úgy egyformán jelen van az életedben, és mind a kettőt ugyanúgy szereted.
Hát én őszintén megmondva, én inkább csak rockzenét szeretnék maradni. Az más kérdés, hogy az életem dobott egy-két bónusz, akár színészkedést, mint most például a Keresztanyút. Tehát hát elsősorban rockzenét lehetnék. A vírus ebben eléggé beleszólt, és viseli gondviselés, hogy adott olyan más munkákat, amit ott valahogy el tudok látni. Én most már úgy érzem, hogy egyre jobban kezdek már színészkedni, és pedig hát én igazából nem vagyok színész.
Ez miért egyébként nagyon jól veszed az akadályokat, és majd erre is külön ki fogunk térni, de még egy kicsit maradjunk a zenei világnál, hiszen ha végignézzük a zenei pályafutásodat, itt azért voltak nagyon nagy nehézségek is. Gondolok itt a rendszerváltás időszakra, amikor el akartak téged, illetve titeket hát nem is azt mondom, hogy törölni, csak egy kicsit, hogy csendben maradjatok, mert mindeközben azért ti hoztátok a rockot, és azért úttörője voltatok ennek az egésznek Magyarországon. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? Mennyire volt nehéz ezt túlélni, illetve ezt majd továbbvinni egészen napjainkig?
Hát életem első nagy összetűzése a világgal, és illetve hát a kommunista rendszerrel az 1978-ban történt, amikor én egyáltalán nem akartam rendszerellenesnek lenni, és azt szoktam mondani, hogy nem én utáltam a rendszert, hanem a rendszer utált minket. Aztán jött a rendszerváltási korszak, egy darabig minket, mint égő fáklyát használtak, hogy na ugye most már mindent lehet majd, aztán kiderült, hogy hát azért minden nem lehet, és akkor megint hát, hogy én a parkolópályára tettek engem is, az itt volt akkor, mert egy állami díjam, mert én csináltam egy olyan műsort a rádióban, amelyet a második leghallgatottabb műsor volt, de hát ilyenkor nem ezen kell, és nem panaszkodni kell, hanem itt vagyunk, élünk, és azoknak az orra alá lehet dörgölni, akik ezt nem szerették, vagy nem szerették a Ferót, vagy nem szerették azt a világot, amit én képviseltem, ami nagyon egyszerű, a vidámságban és rákendról.
Megemlítetted a Garázs című rádióműsort, amelyet 1989-től vezetted, és pontosan olyan problémákkal küzdködő fiatal zenészek számára nyújtott ez akár bemutatkozási lehetőséget is, amelyek egy amatőr zenekarok voltak. Nehéz volt akkoriban elkezdeni egy zenei pályát?
Hát igazából én, amikor felkértek, hogy én vezessem ezt a műsort, akkor én legképpen úgy gondoltam, hogy ugye mindenhez értek. Egy punkzenészként, mert mindenhez kell értsem, ha nem, akkor ne legyen punkzenész, akkor sima popzenész is lehet. De aztán, amikor belekerültem a műsor folyamba, és elkezdtek minket hallgatni, akkor egyre többször került elő, amit ti is nagyon jól tudtuk. Van az embernek egy felelőssége a társadalommal szemben, és azért ezt nem lehet állandóan áthágni, hogy sértegetni a társadalmat. A társadalom valamilyen, ezért a társadalmi elvárásoknak megfelelően kell a műsor csinálni, tehát nem lehet benne csúnyákat mondani, hogy nem lehet káromkodni, és túl őszintén sem szabad lenni. mert akkor megsértődnek egyes emberek, hogy ő bánt az a te ronda ember, engem, mert minden ronda, mert ő szegény, nem mit tehet róla. Hát ilyen lesz az Úristen. De meg a hülye, hát abban nem tudsz mit kezdeni, hogy az meggyőződésesen hülye. Te hiába mondod neki, hogy de hát nem is úgy van a dolog, és ilyenkor nem a te magad igazát mondod, hanem csak az, hogy hát de nincs igazad. Ő nem, ő akkor az egész világot fogja okolni, azért, mert ő egy hülye. Hát ő nem tudja, mert mi azt gondolja magáról, hogy okos. Mert egy bonyolult mondat volt, de fogozzátok ki.
Követünk téged, és említetted a kárörvendőket, és hát igazából most nézhettek egy nagyot, hiszen ha jelenben nézünk, akkor hát megkaptad a Kossuth díjat, ez ugye a magyar kultúra művelésének és ápolásának elismerését járó legmagasabb magyar állami kitüntetés, amit hozzáteszünk, hogy jogosan kaptál meg. Milyen érzés egy ilyen díjat megkapni, Feró?
Hát, azt hiszem, hogy az első gondolatom az volt, amit én soha nem szeretnék mondani, de hogy az igazságot is meg lehet szokni, és az igazság is győzhet néha. Én úgy gondolom, mert most az én zenében nevelkedtek fel azok a politikusok, akik ma is, vagy a múltban is irányították a rendszert. Tehát ezekben jobb és baloldaliak egy rakáson vannak. Akkor még nem volt ennyire szétválasztva az ember gondolkodása, hogy jobb egy baloldali, és én találkoztam sok olyan baloldali politikussal is, akik ma nagyon nagy szörökök, hogy oda járt a ricsére. Van olyan jobbos nagyfőnök, akiről kiderült, hogy igen, nagyon sok koncertünkre járt, és egyszer emlékszik rá, hogy a szolnoki buliba úgy berúgtak, hogy a sárba fethentek. Na most Magyarországon egy nagy vezető embere, és azért az ember pedig megnyugtatja, tudod, hogy azok oda jártak a buliainkra, és azok ismernek engem, ismerik, hogy ma, amikor a fanyagok írnak, meg támadnak, nem nagyon olvasom, mert csak hallom, hallomásból, mert nem érdekelnek, és akkor azok sokszor olyanokat írnak rólam, ami nem is én vagyok, tehát valamit elképzelnek, hogy én milyen vagyok, nem olyan vagyok, én egy rendes, tisztességes, aranyos, kedves, és nagyon szerény ember.
Azért jelen van az is, hogy ahogy elmondtad, generációk nőttek fel a zenéiteken, és ez tényleg így van, ezt senki nem tudja megvétózni, és hogyha belemegyünk még jobban a zenei világba, azért a te életedben bejött egy olyan korszak is, amikor te magad tudtad átadni a személyes tudásokat. Gondolok itt az egyik leghíresebb tehetségkutatóra, az X-faktorra, amiben annól még az első szériá, ahogy indult, a te versenyződ nyerte meg ezt a versenyt. Milyen volt az időszak? Hogyan emlékszel arra vissza? Mennyire volt nehéz átadni azt a tudást, ami benned van, és felkészíteni a versenyzőket a különböző élősokra, valamint magára, erre a zenei pályára?
Tudjátok, én az X-faktorról is mindig azt mondtam, hogy nem mondjuk el tehetségkutató. Hát ez nem tehetségkutató feléket. Van négy bolond, úgy hívja őket, hogy mentorok. És akkor azok csinálnak egy show-t. Abból, hogyha valaki a színpadon nem üti meg azt a mértéket, ami a televízióban meg kéne legyen, akkor hát a szélvel le kell csökítni, vagy fel kell világosítani, hogy olyan hamisan énekes, hogy ha lehet, akkor otthon a nagyanyádnak énekelni, mert annak meg nincs füle. Tehát, hogy valami, hogy mondjam, ezt mindig el kellett magyaráznom saját mentorátjaimnak is, hogy Vosszak Csabinak, hogy Csabi, a kutyát nem érdekötte, milyen jól énekelsz. Megmondom miért. Mert ez egy szóműsor, legalábbis szerintem. De ha kimész a színpadra, akkor nagyon jónak kell lenned, mert 12 kamera figyeli minden mozzanatodat, és bele kell nézni úgy a kamerába, hogy az összes saj megőrüljön, érted? Soha lehet nyerni.
Sikerült ezek erről szerint.
A történet.
Tartod még velük egyébként a kapcsolatot a mentorátjaiddal?
Persze. Találkozunk sokszor buliba, volt olyan, hogy megérkeztem egy koncert helyszíne, és hallom, hogy a Csaba énekel. Oda megyek gyorsan a színpad mellé, hogy lássam, hogy hol van, de gondoltam, hogy ha már fölmond a színpadon, én is felpofátlankodok egy kicsit. Mutogatom magam, hogy ez az én mentoráltam, ez az én gyerekem, de nem látom sehol. És akkor nézem a teret, ahol a közönség van, tudod, van egy ilyen nagy tumultus egy asztal körül, és akkor látom, hogy egy asztalon táncol a Csaba is énekel, és hát, nagyon jó érzés ilyenkor az, hogy én akkor ott nagyon sok mindent elmondtam neki, hogy mit kell, hogy kell, és most már jobban csinálja, mint én. Hát akkor meg jó van, akkor ennek örülni kell. Úgyhogy így szoktunk találkozgatni, időnként koncerteken.
Van olyan, hogy még mai napig kikérik a véleményed, és visszatérnek hozzád, hogy most akkor valamiben elakadtam?
Hát a bajban vannak, akkor igen. Akkor hívnak, igen, amikor, hogy nem tudják, hogy ez most mi. Tehát amikor valami olyan találkozott az életben, hogy nem tudja megfogalmazni, hogy most tulajdonképpen miért van, ami van. És akkor én már sok olyan kényes, kellemetlen helyzetben már voltam, és utána valahogy mindig megoldottam a dolgot, ezért akkor mindig tanácsot kell adjak nekik. De mindig elmondom, hogy minden embernek a saját életét kell élnie, a saját tanácsait kell megfogadnia, mert én nem élhetem helyett ez az életet, te fogod élni tovább az életet, bármit kijelentesz. A mai világban már megmarad a nyoma, a Facebookon, a YouTube-on, az ott marad. Azt nem tudod többet letagadni, hogy azt én nem én mondtam, de hogy nem, hát itt van. Tehát, hogy ezért nagyon komoly tanácsokat kell adni neki, de mindig mondom, hogy a belső élet adjon igazi tanácsot. Én csak segítek a döntéshez, mert az a fontos, hogy mindenki a saját életét élje, ahogy ő szeretné, ne pedig egy más ember mondja meg, hogy kell élni. Hát nem már.
Feru, egy kimeríthetetlen erőforrás vagy, és szerintem nagyon sokan szeretnének ilyen fit, ilyen üdék lenni, mint amilyen te is vagy. És folyamatosan jönnek a felkérések, és hogy említetted jelenleg, ugye a Keresztanyúban is láthatunk téged. Hozzáteszem, hogy vidékönkön is nagyon sikeres ez a sorozat, és egy nagyon érdekes karaktert formálsz meg, ugye te vagy Babos a Keresztanyúban, akinek többek között az erősségei közé tartozik az, hogy jó a humorérzéke, illetve hogy mindenből kidubálja magát. A foglalkozás nézve pedig, hát csempő. És itt ugye egy ukrán karaktert játszol meg. Hogyan indult ez az egész?
Volodyával vagyok határosan, igen.
Hogyan jött ez a felkérés? Hogyan fogadtad? Gondolkoztál azon, hogy vállal-e, vagy ne vállal-e? Mennyire volt nehéz? Mennyire volt nehéz azonosulni a karakterre? Beszélj egy kicsit nekünk erről a Babos figuráról.
Hát egy percig nem gondolkodtam rajta, mert várjál be.
Egészségedre!
Ez már az én lódásom benne van. Nem, hát egy percig nem gondolkodtam rajta. Tavaly szeptemberben keresett engem meg egy zseniális producer csaj, ő Hámori Barbara, hogy szeretné a filmben én szerepelni, elmondta, hogy mi lesz a szerepem. És hát én nem gondolkodtam, hát miért, hát nem volt buli, nem volt semmi. És akkor végre kaptam munkát. Mondtam Barbarának, hogy én jövök, de próbáljuk meg, de hát én nem vagyok igazán színész. Azért hogy tényleg vannak színészetért kaptak Kossuth díjat olyanok, és azért ez egy iszonyú profik. És ott a profik között mondom, kiderül, hogy én milyen amatőr vagyok, hát mindegy, de legalább keresek is pénzt vele. De és ennek kezdtem jól érezni magam benne. A színészek nagyon-nagyon sokat segítettek, és hát már néha, amikor visszanézem, már én is úgy nézem is, hogy hát már majdnem olyan, mint a színész.
Olvashattuk több cikkben is, hogy ugye Gangsta Zoli ránéz a szövegre, és már a fejében van is, hogy neked ez másképp megy. Hogyan tudsz egy picit átváltani ugye rockzenészből színészbe? Mennyivel más ez a szakma?
Nem egyszerű, itt a színésznek ugye nagyon sok szöveget kell megtanulnia. Utána abban a szövegben kell lelket öntenie, hogy az érthető legyen, hogy miről akar beszélni. Nekem nagyon nehezen ment eleinte, most is nehezen megy. Éppen most itt van 12 oldal, amit meg kell tanulja, úgyhogy holnap megyek. De majdnem azt mondom, hogy szinte megtanulhatatlan. Szerencsére előtte egy 2-3-szor átpróbáljuk, átvégszavazzuk, úgy hívják ezt a dolgot, és akkor nagyjából azért benne maradsz a történetben, és hát nem értem, hogy sokkal olyan kifejezés benne, meg a Gangsta Zoli is, hogy amilyen slang, amilyen a hétköznapi életben is van. És Gangsta Zoli egy szerencsés pali, hát az ránéz a szövegre, körülbelül 2 percig nézegeti, nem tudom, lefotózza az agya, de fölmondja a szöveget. Hát így könnyű színészkedni, mondtam is neki, hogy hogy utállak én téged. De ez a legnehezebb benne, főleg amikor azt mondják este, hogy tudom én 6-kor, amikor végzünk, hogy holnap 12 jeleneted lesz, én mondom, hogy 12, és mikor tanulom meg? Mert hazamegyek, kinyomtatom, 10 órára meg ki lesz nyomtatva, elolvasom, hogy miről lesz szó egyáltalán. Utána elkezdett tanulgatni, hát nem lehet megtanulni, csak tanulgatni lehet. És reggel 3-4-5-kor jön értem a taxi, vissza a forgatás helyszínére. De most nem panaszkodom, mert tulajdonképpen élvezem a dolgot, hogy ha 150 évesen, vagy nem tudom mennyi vagyok, még mindig meg tudom csinálni.
Jó van ez, és ez tényleg valóban dicséretre méltó. Hát lehetne itt még rengeteg kérdés feltenni, de mégis, ha megengeded, egy kicsit szeretnénk betekintést kapni a jövőbe, már hogyha lehet, hogy milyen terveid vannak, mert azért nyilván egy ilyen folyamatos munkavégzés közepette is az ember tervez.
Hát ha már ugye most kétféle színháznál is, már kétféle filmben is vagyok, azon kívül a színházban még mindig megy, az új színházban a Ricse Beatrice, amit színészek játszanak, az én életemről szól a darab. Igen, tehát ma este van például, igen. Na szóval, hogy mondjam, ennek kapcsán elkezdtem elővenni egy régi-régi álmomat, amit én annak idején megcsináltam, ez a Hamlet, és hát megpróbálom valamelyik színházat megfűzni, hogy csináljuk meg. Ez egy zenés darab végső soron, és most ez ami nagyon leköt. Hát meg lesz, hogy mindig kell csinálni új lemez, egy új lemezre is előkészültünk, de ezt kiadtam a zenekaromnak, hogy írjátok meg a zenéket, én hozzáírom a szöveget, aztán viszontlátásra.
Hát sok sikert kívánunk hozzá.
Bizony. Egy hatalmas élmény volt veled beszélgetni, Feró, és hát mind neked, mind pedig a Beatrice minden egyes tagjának jó egészséget kívánunk innen Kárpátaljáról. Aztán reméljük, hogy valamikor még találkozunk, és vége lesz ennek a covidos időszaknak, és akár itt Kárpátalján fogtok egy jót koncertezni, és akkor rock and roll lesz.
A másnap gyertek le, makkos szállás, az ott vagyunk a határ mellett. A picske Niki, meg a Tiga.
Jó, rendben.
Együnk kell találkozni. Viszünk egy kis... valamit gondoltam, hogy át kell hozni.
Viszünk egy kis zárjegy nélküli bagázt, ezt egy kis olcsó üzemanyagot, és akkor megötjük az üzletet.
És egy pöttyös kendőt, mert az elmaradhatatlan.
Vigyázzatok, neki megyünk a falnak, aztán felrobbant az autó. 800 liter üzemanyaggal, mert ilyen. Ez zseni a csaj, aki ezt írja. Na jó, sziasztok.
Feró, egy nagy taps, Isten áldjon, vigyázz magadra. Hello, hello, szia.
Sziasztok.